Sziasztok! Németh Nyiba Sándor vagyok. Ne feledjétek, minden szerdán 21 és 22 óra között az Élő Legenda című műsort hallhatjátok. Vendégeim lesznek olimpiai, világ és Európa bajnokok, és különféle művészeket is meghívok a műsorba. Találkozhattok legendás zenészekkel is. Ne feledjétek, minden szerdán 21 és 22 óra között Élő Legenda. A műsor élő, telefonáljatok és küldjetek e-maileket. Várlak benneteket. Szép estét, csodálatos életet kívánok mindenkinek. Egyszerűen nem is tudom, hogy én miért szeretem ennyire az életemet, mikor itt ül mellettem Póke Egon Benedek, akiről csak annyit kell tudni, ilyen keveset, hogy tűzkerék, metro, olimpia, hobo blues band, P-mobil, hát ilyen kis szerényki zenekarokba játszott, és tudni kell róla, hogy legalább 250 szerzeménye van, és hát egy rettenetesen jó ember, elég régóta ismerjük egymást, és valahogy nem tudtuk eddig megutálni egymást, úgyhogy szeretném, hogyha ebben az egy órában jól éreznétek magatokat, velünk maradnátok, és Egontól hallatok majd egy-két olyan felvételt, aminek örültök majd. Tehát az Élő Legenda című műsort halljátok, Németh Nyiba Sándor vagyok, és szép lassan, nyugodtan szóhoz engedem jutni Egont is. Örülök, hogy itt vagy, úgy nézel ki, mint egy rockzenész.
Köszönöm a meghívást, én rockzenésznek már szerintem elég... Tehát nem tudom, mit jelent a rockzenész, milyen look-like kell, hogy legyen. Aranyos volt a... Minap láttam a televízióban a Kisfalidi Andrissal egy riportfilmet, amiben a Kexről, meg a korai rockzenéről volt egy hosszasabb műsor, ami úgy kezdődött, hogy ahogy beszélgettek, hogy hogy kezdődött a rock, meg mi a rock, mert ugye hát itt a Bill Haley féle rock and roll, az még nem rockzene volt, aztán később lett, hogy kicsit belezavarodott, és mondta az Andris, hogy hát a rocker, hát egy igazi rocker, az a Póka Egon, mondta. Úgyhogy ezúttal is szeretném neki megköszönni ezt a titulust, és hát egy kicsit úgy gondolom persze, hogy ez így van, ezért ha bár egy görögdinnyét viselek, most már hosszú évek.
De az is jól áll.
Igen. Nehéz viselet egyébként, de hajam hosszú, meg az talán még abból a tűzből, ami 16 éves koromban kezdődött, maradt még valami mára is. Tudod,
akkor lepődtem volna meg, hogyha jöttél volna velem szemben, és azt látom, hogy öltön nyakkendőben. Bár néha azért gondolom kell az is, mert azért igazgató vagy.
Igen.
Majd erről is beszélünk a továbbiakban. De Egon, mit kaptál te a zenétől? Vagy egyáltalán miért lettél te zenész? Miért nem lettél sportoló? Mert te ugye, azt kajakasztál, hogy elvesztél. Igen.
Tulajdonképpen a zene az egy polgári család volt, ami ilyen kis. A nagyanyám volt az, aki... Mivel a szüleim dolgoztak mind a ketten, és hát csak esténként találkoztunk. Ugye nagymama felügyelt rám, és hát ő úgy gondolta, hogy ebben a családban a gyerekeknek zongorázni, meg németül tanulni kell. Tehát én 4 éves koromban elkezdtem németül, meg zongorázni tanulni. Ez persze nem ment minden különösebb ráhatás nélkül. Nagymamánál majdnem mindig ott volt a kötény zsebében a fakanál, és a küzdősportokat is erre hamar elkezdtük, mert ő ütött, vert, mint a répáccal. Tehát bizonyára vannak olyan gyerekek, mint a Wolfgang Amadeus Mozart, aki már 4-5 évesen már darabokat írt. Én nem ezek közé tartoztam engem. Én azért zongoráztam, meg azért tanultam németül, mert nagymama ütött, és ő volt az erősebb.
Meg hozzá tartozik, hogy mégre egy olyan zenész, aki nem kapott senkitől semmilyen hangszert, hanem eleve volt zongorátok, és aztán mégse zongorista lettél, mert tulajdonképpen te csináltál egy gitárt magadnak, nem vagy ez
tépít? Az később volt.
Az mennyivel később?
Hát ez a 7-es, 8-as koromban. Szintén a nagymamától kaptam egy gitárt, mert akkor divat volt talán gitárt is venni, vagy az a divatos hangszer lett, és a sok-sok fegyelmezést valamilyen szinten ellensúlyozni akarta, vagy jött valaki, aki eladott olcsón, hogyha nem tudom már pontosan, hogy volt, ez nagyon régen volt sajnos. És akkor a gitár is elkezdődött. És volt egy zenekarunk, amiben... Hát aztán az a gitár átalakult basszusgitárra, mert gitárosok voltak, de basszusgitárunk nem volt, és akkor ez egy 7 húros orosz basszusgitár volt, aminek egy basszusgitár nyakat tetettünk bele egy hangszerésszel, meg pick-upet, és akkor lehet basszusgitár, mert annak egy fiúnak, aki a zenekarban játszott, nem volt hangszere. Aztán valamikor én zongorista voltam ebben a zenekarban, iskola zenekar volt, és valamiért az egyik dalt nem tudta eljátszani, és akkor a következő próbára én meg már tudtam, és akkor az egy szép lassan így alakult. És ott ide datálódik mondjuk a Somlajossal való barátságom kezdete is, akik elég közel laktak hozzánk Kőbányán, meg jártunk a Kőbányi Ifjúsági Klubba, ahol a Rekord nevű zenekarban játszott, és hát jó barátok lettünk. Aztán rajta keresztül mentünk ki Cseperre a Radics Bélát meghallgatni, akkor mentő a tűzkerékbe játszani, tehát hogy akkor szép lassan, illetve inkább elég gyorsan megtanultam basszusgitározni is. Tehát mondjuk nem volt nehéz, már előtte 4 éves korom óta napi kapcsolatban voltam a fakanállal, meg a zenével. Úgyhogy...
És akik veled egyidősek, és akik abban az iskolában jártak, amiben te, hogy emlékeznek vissza Póka Egon Benedekre? Jó gyerek? Terrorista?
Én nagyon rossz gyerek voltam, mert...
De nem mondjál ilyet, mert mindenki ezt mond, mondjál már valami mást.
Nem, de ez óvatatlan volt, tehát pontosan abból adódólag, hogy 4 éves voltam, tehát 2 évvel az iskola előtt már gyakorlatilag jártam a zeneiskolába zongorát tanulni, meg mivel németül is tanítottak, meg írtam, olvastam, már gyakorlatilag mire az iskolában, nagyon unatkoztam. De zenei általános iskolába kezdtem eljárni, és hát az unalomból fakadóan hát minden egyéb ilyen kiegészítő tevékenységet.
Most te hogy lehetett az, hogy a szüleid megengedték, hogy zeneiskolába járj? Hát azért nem volt egy tisztességes foglalkodás abban az időben.
Nem, hát ez a zenei általános iskola volt, tehát semmi baj nem volt. De mi volt?
De azért nem azt tervezték, hogy azért zenész lesz belőle.
Muzikális volt, hogyha apámnak nagyon jó füle volt, de hát ő állatorvos volt, anyám pedig matematika, fizika szakos tanár, meg itt a sok mindennel foglalkozott, hogy a Humán, meg a Filaxia nevű ilyen oltanyagtermés kutatóintézetben volt tudományos munkatárs. Ők úgy hagyták, hogy szóval tulajdonképpen ez ilyen példaérték, hogy merre van a gyereknek affinitása. Ugye a nagymama az parforce módon ezeket a dolgokat, amiket ő megtanult, meg amiben felnőtt, azokat forszírozta, és a zenei általános iskola pedig az egy nagyon jó pofa dolog volt, mert ez egy kísérleti iskola volt, a Kodály módszer szerint, mi voltunk a második évfolyam, és a Kodály tanár úr az rendszeresen az iskolába látogatott, és mit tudom én, minden nap karének volt, meg stb. És a több énekóra, Hári Jánost énekeltük oda-vissza folyamatosan, úgyhogy ez, azért az sokat számított. Az, amikor mi elkezdtünk, itt a 7-es, 8-as, akkor egy másik iskolába innen meg kidobtak, 7. végén azt hiszem, hogy 6. valahogy így, akkor nekem nagyon nagy laufom volt azzal, hogy nem magázottam a hangszerekkel akkor, mert azért az majdnem 10 év volt akkor. És hát ez gyakorlatilag mind a mai napig kitart.
Az ellenőrzedet nem kell eldugni a gyerekeid előtt, mert ugye van egy lányod, egy fiad, nyugodtan kiteheted az asztalra?
Miért?
Azért egy-két lapot ki kellett tépni azért,
nem? Voltak komoly viták. A lányom most érettségizett idén egy ilyen két tannyelvű iskolába, tehát 5 évig járt, és olaszul érettségizett, és a feleségem folyamatosan naszogatta őt, hogy keveset tanul, stb. És akkor időnként úgy mondtam, nem lenne nagy baj, hogyha béké hagynád a gyereket, mert már gyakorlatilag túl van az, amit mi ketten megcsináltunk olyan szántunkból, első lendületből, de hál' Istennek túl vagyunk az érettségén, meg a két nyelvvizsgán, meg minden, úgyhogy a leányom is helyek közel most valami főiskola biztos lesz, vagy mit tudom én, úgyhogy mindenki csinálja azt, amit szeret. Picit persze. Szóval a zenében egész biztos, hogy nem működnek maguktól a dolgok. De hát ezt te is el tudod mondani a sportból, hogy a gyerek attól, hogy szeret birkozni, azt még nem szereti, hogy mi egy héten minden nap kiszívják a vérét és gyilkolják, vagy mondhatnám a tornászokat, akiket ütik, vagy az úszókat a strandpapucsal.
Igen, tulajdonképpen tudomásul kell venni, hogy ugye, hogy a zenében is nagyon fontos a hangjegy, de a szünet is rettendesen fontos. Most ugyanígy a sportban is a pihenés, tehát hogyha valaki nem pihen, csak hajtják, mint egy állatot, akkor bukás van, tehát elfásulás és eredménytelenség. Emlékezzünk vissza a tűzkerékre. Hogy kerültél be a tűzkerékben, és egyáltalán ez az időszak mit mondott neked, vagyis hozzá közelebb bennünket ehhez a korszakhoz?
Hát ez egy gyönyörű időszak volt. Én 17 éves voltam, és sokat jártunk. Gyakoroltunk, volt nekünk zenekarunk, stb. És közel álltam a Somlajoson keresztül a Bélához, és ott voltunk a bulin, benne voltam abba a Slebbe, aki a Béla körül.
Bocsánat, akkor is ennyire nagy király volt a Béla, mint amekkora most. Azt én tudom, hogy élőben, de hogy akkor ennyire becsbe, tiszteletbe tartották, mint most, mert most nagyon felnéz rá minden zenész, tehát...
Hála Istennek, hogy így van, de hát ő akkor élte meg a királyságát, mert hogy posztumusz királyság az egy szép dolog, de ő valóban király volt, szóval egy abszolút vezérényeniség volt, udvartartással.
Ez meséljük közelebbi, te mit jelentett ez?
Ez azt jelenti, hogy a bulikon nem csak a közönség volt, akik sokan ott voltak, hanem a zenészek is ott voltak, mert jó volt a Béla közelében lenni, jam sessionök voltak majdnem minden bulin. A bulik után minden este, hát amikor voltak a bulik, bementünk a Royalba, a körúton volt a Royal szállónak az étterme, ami egy ilyen zenész fórum volt tulajdonképpen. De hogyha Béla aztán ahhoz leülni, az már azért valamit jelentett. És akkor utána, mit tudom, akkor bezárt a Royal, azt hiszem 11-kor, vagy éjfélkor, akkor utána átmentünk az Erzsébetbe, ami szembe volt, Erzsébet sörözőbe is. És ott ugye akkor hamarabb fejeződtek be a bulik, mert 10-kor vége volt mindennek. Meg lehetett beszélni, ki hol játszott, milyen volt, milyen új nóták vannak. Tehát ilyen nyüzsgő élet volt.
Tehát a Bélát hogy kellett elképzelni? Azt már tudjuk, hogy nagyon jó zenész volt. Tehát egyszer felnéztek rá a zenészek azért, mert jó zenész volt, és a másik oldalon, mint ember, milyen volt?
Egy nagyon kedves ember volt.
De most őszintén beszélgetés.
Nekem kevés olyan kollégám volt. Persze az idő szépíti a dolgokat, de nekem nagyon kevés konfliktusom volt Bélával. Szóval, amikor én bekerültem a zenekarba, akkor már tulajdonképpen engem hívtak a Metro zenekarba, mert akkor alakult a Lokomotív, meg mit tudom, és ez is egy hosszú történet tulajdonképpen. A Fogarasi János barátomon keresztül kerültünk oda, és egy csütörtökön dél körül csöngött a telefon, mert tudta a számomat a Béla, szóval tényleg akkor egy éve ismertük egymást, és azt kérdezte, hogy mit csinálsz ma délután, és mondtam, hogy megyek a buliba. Hát azt mondja, csak gyere kicsit korábban, mert te fogsz játszani. Ez egy érdekes kihívás volt, amiből aztán volt az életem során még jó néhány, de hát mondjuk a dalokat, azokat ismertük, mert játszottunk is együtt ilyen sessionökbe, úgyhogy tulajdonképpen különösebb próba nélkül én beszálltam, és akkor játszottam. Úgy ugye megmondtam a Bélának, hogy ez most addig tud működni, ez a dolog, amíg nem kezdődik a Metróval el a turné, mert hát ott én elég érkeztem, itt vannak a zenekarnak a tagja vagyok, és ezt ő azt tudomásul vett, és azt mondta, hogy rendben van, akkor legalább most valami összeveszett a korábbi, nem a Lajos volt akkor, hanem a Könnyű Jóska már, valamit összevesztek, és akkor hirtelen kell, olyan hirtelen, hogy délbe szólt, hogy este hatkor játszani kell.
A Ler István elmondta azt, hogy komoly zenében milyen kőkemény szabályok vannak, de én kőkeményen úgy gondolom, hogy a rock zenében legalább ilyen kemény szabályok vannak. Ezt hogy fogalmaznátok?
Maga a jelző érdekes, hogy mi az, hogy komoly zene, vagy komoly tana. Most a mi zenénket a szórakoztató zenének hívják. Na most ez eléggé, hogy is mondjam, pejoratív a dolog, hogy ha ez szórakoztató zene, akkor a másik micsoda. Tehát mi úgy szoktuk hívni, hogy szomorú zene. Tehát nincs ilyen egyébként. Ezt a Leonard Bernsteintől kezdve a Duke Ellingtonon keresztül nagyon sok mindenki mondta, a zene az kétféle. Vagy jó, vagy nem jó.
Szóval... Csak azt nem tudom, miért gondolkodunk egyformán. Nem beszéltünk össze. Tehát nem tudunk más tenni. Úgyhogy Dávidot megkérjük, hogy egy zenét hallgassunk meg, és akkor hát mi mást játszhatnánk, mikor tűzkerékről beszélünk. Halljuk. Maradjatok továbbra is velünk, az Élő Legenda című műsort halljátok, és vendégem Póka Egon Benedek, aki legalább annyira szereti az életet, mint én. Erről beszélgettünk itt, amíg szólt ez a csodálatos zene, melyben Tornocki Ferike gitározott kőkeményen, és hát Egon pedig ott a háttérben oda tette magát kőkeményen. Most akkor egyből fel is teszem neked ezt a kérdést, hogy és akkor utána áttérünk a Hobo Blues Bandre, hogy hiába akárhogy is vesszük, a basszusgitáros mégsem frontember, holott te rengeteg zenét szereztél, nagyon jó zenéket, és nagyon-nagyon fontos hangszer a basszusgitár. Annélkül az olyan, mint egy ilyen... Szóval nevetséges a zene, ha nincs basszusgitár, akkor hogy van ez az egész?
Nem volt ellentmondás abban, amit mondtál. Én azért kezdtem el basszusgitározni tulajdonképpen, mert meghallottam a Jack Bruce-t játszani a Creamben. Igazándiból szerintem sose lettem volna basszusgitáros, csak a swing zenének az a bizonyos fajta, hát ezzel lehet vitatkozni, monotóniája van, ahol ugye végig csak nyolcadokat játszanak, a bőgősök vagy a négy, tudod, amit játszanak. Jó előkékkel, harmóniavezetés az egy érdek. De én a ritmus mindig az nagyon fontos volt az életemben, és ahogy a Jack Bruce basszus gitározott, az egy olyan lökést adott, hogy az, amiatt lettem én basszus gitáros, és mind a mai napig úgy gondolom, hogy ez ugyan egy kísérő hangszer alap, adó hangszer, de ettől még ezt nem feltétlenül csak abban a pozícióban kell használni, ahogy ezt a nagykönyv megírja, mert mert ettől lesz jó a dolog. Tehát, hogyha egy zenekarban a dob meg a basszus helyén van, akkor tulajdonképpen mindegy, hogy mit csörömpölnek fölött, akkor rendben van a dolog.
Tehát akkor nekem is nagyon kell figyelni.
Abszolút. Megnyugodtam. Ha nem jó a dobos, akkor megettem.
Köszönöm szépen, úgyhogy igyekszem összekapni magam. Jó, lépjünk tovább. Ugye mindenféle mendemondák, így alakult, úgy alakult, ahol Bob Guz bent. Akkor halljuk egy hiteles embertől, hogy alakult, és te mikor léptél be?
1978-ban csörgött a telefon, és a Révés Sanyi felhívott, hogy van egy Hobo nevű srác, aki nekik szövegeket ír, és ilyen Rolling Stones számokat szeret énekelni, meg Rhythm and Blues-t, és hát ők csinálnak egy koncertet valahol Pesten, ahol játszanak a Hobóval, de a Somla is valamiért nem ér el, vagy nem akarja elvállalni, és hogy esetleg segítenék-e. És mondtam, hogy miért ne, szívesen. És akkor találkoztunk először, és ott aranyos volt, mert elkezdtem magyarázni, hogy a krímeket fogunk játszani, és ezt figyelj, ezt így kell, úgy kell játszani, aztán a pinyóka meglögdöst, és azt mondta, hogy nem magyaráz az Egonnak, hogy kell krímet játszani, mert kicsit jobban tudja, mint te. Na mindegy, hát csináltunk egy koncertet, már nem emlékszem, hogy hol, ahova ő elhívta a barátait, nem létező zenekar volt, de sokan voltak, és jó volt a buli tulajdonképpen. Majd később már a Hobo egyenesen engem hívott, amikor a P-mobilos srácokkal csinált egy hasonló bulit, és akkor azt szerette volna, hogy én játszok ott, ez szintén egy egyedi alkalom volt, és mint egy hónap múlva volt egy másik, ahol meg engem kért meg, hogy ügyek zenészeket, és ott azt hiszem a Pataki Lacit vittem, a Sirius organistáját, a Brunner Győző dobolt, a Sárközi Palika gitározott, jó pofa zenekar volt az, és játszottuk a Hobon azokat a dalokat, amiket ő el tudott énekelni, mint a Creamet, Rolling Stones, Sezamas, Rhythm and Blues jellegű dolgok. Majd ő elkezdett játszani egy Icarus nevű zenekarral, amely a P-Mobil előzenekara volt, oda beszállt. P-Mobil is fellépett egy párszor, és utána úgy gondolták, megbeszélt a Lóránt, az szinte szövegíró volt a P-Mobilnál, akkor, hogy ők az Icarus zenekarból lesz a Hobo Blues Band nevű zenekar, és azt hiszem hívott már akkor is a Hobo engem, csak akkor egy ilyen külföldi helyettesítés volt, egy vendéglátó zenekar játszott Frankfurtba, és a basszusgitáros leesett valahonnan, és azonnal menni kellett kisegíteni őket. Hívtak az Interkoncertből, és akkor én 3 nap alatt kimentem Németországba, és 3 hónapig kint is voltam. Közben a Hobo folyamatosan hívogatta a feleségemet, hogy de hogyha hazajön az Egon, és akkor hogy csináljuk meg. Én megmondom őszintén, hogy nem bíztam abba, hogy ebből valami is lesz, mert Hobo nem volt egy gyakorlott muzsikus, tehát egy nagy látványos jelenség volt, tehát meggyőző volt a minden, de hát a zenéhez valami sok köze nem volt egyébként.
Ő nem tanult zenét előtt?
Nem, egyáltalán nem, és a készségek is aránylag hiányoztak belőle, tehát nem volt igazán jó hallása vagy ritmusérzéke. Aztán amikor hazajöttem 3 hónappal később, akkor megkeresett engem is, és tulajdonképpen akkor nem volt semmi különösebb munkám, vagy a Bélánál is olyan, hogy játszottam a Bélával egy pár bulit, de nem volt különösebb dolog, és akkor mondtam, hogy hát miért ne próbáljuk meg. És itt akkor oda kerültem a zenekarba, aztán úgy kezdtem rendet csinálni. Tehát,
ez miben nyilvánult meg?
Hát ugyan a nem odavaló részeket eltávolítottam, és
milyen részek voltak ezek?
A muzsikusa volt, rossz dobos volt, akkor vittem egy jobbat, vittem egy gitárost, akinek volt felszerelése, nem tudod, a szakmai.
Tehát akkor tulajdonképpen egy vezéregyeniség voltam.
Igen, mert mindjárt az elején kiderült, hogy én vagyok a zenekarvezető, mert hát a többiek azok amatőrök voltak, és én nekem akkor már, hát ez 78-ban volt, és én 70-ben már zenekarban játszottam, 71-ben megkaptam a 20-es számú működési engedélyt, tehát...
Tehát ahol nincs vezér, ott bukás van, az biztos.
Nem, ez a zenekar az ugyanaz, mint az iskola, az nem egy demokratikus intézmény. Szóval
a sport sem.
A sport sem az, így van.
Tehát muszáj rendet csinálni, muszáj rendet tartani a bulikat, a fellépéseket, a koncert előtt, koncert után.
Szóval már a próbákon is kiderül, hogy ha nincs valaki, akkor
mindenki
csönd legyen, és most akkor az partalanná válik, és eredménytelenné. Tehát egy edzés sem nem igazán tudnak megcsinálni edző nélkül. Szóval.
Hát talán az alázat az egy elég fontos szó, és ez sportra, zenére egyaránt vonatkozik, hogyha egy próbán mondjuk 5 ember bent van, és mindenki játszik, mindenki okoskodik, hogy ezt nézd meg, ezt hallgass meg, akkor abból semmi nem lesz. Tehát egy ember megmutatja, a többi tátott szájon nézi, hallgatja, és akkor a csönd, akkor a másik hall meg, és hogyha valaki ott nem tart rendet, mert ugye van 2-3 erős egyeniség, és akkor ha nincs egy még erősebb, akkor baj van.
Így van.
És ott te ott voltál, mint erős egyeniség.
Valahogy
és akkor jól tudom, 15 évig ott voltál, ugye?
Az 15 gyönyörű év volt, igen.
És akkor mi történt a következő években?
Hát a zenekar elindult, játszottunk a P-Mobil előtt aránylag rendszeresen, mert ott volt valami üzleti kapcsolódás, mert még az érkezésem előtt vásároltak valami felszerelést a Lorántól, ami egy ilyen bartelüzlet volt, tehát nem pénzt adtak érte, mert senkinek sem volt, hanem lejátszották a bulikat, meg mit tudom én, tehát egy kvázi folyamatos előzenekar volt. Ez egy szép dolog volt, mert Lorántól azzal együtt, hogy ezt a lomot még meg tudott szabadulni tőle, amire nem volt szüksége. Aztán úgy szépen lassan kinőttük magunkat ebből a P-Mobil előzenekar a státuszból. Lett egy klubunk a MOM-ban, ahol hétről hétre egyre többen lettek. Aztán aztán lejöttünk az FMH-ba, meg hát egyre több helyre hívtak, és nőtt a rajongótábor.
És minek volt köszönhető az, hogy egyáltalán együtt tudtatok maradni? Oké, azt beszéltük, hogy mint vezér ott voltál, de hogy hitelesek lettek a nóták, tehát hogy működött, felkaptak benneteket, elfogadott a közönség, és így tovább. Tehát kik mit tettek hozzá ehhez az egész dologhoz?
Én oda vittem a Lomedezsőt, akivel a Radics Bélánál játszottunk együtt. Tehát azért egy összeszokott, komoly ritmus szekció voltunk mi ketten. A Szénik Jancsi volt, akit gitározni vittem oda, mert meghagytuk az egyik gitárost, aki a Körös Buksi volt. Ők ugye azért elgitározgattak, és nyomultunk, és jó nótákat válogattunk, óvóval, erős dolgokat, ami tetszett a közönségnek. Tehát tiszta erőből játszottunk, mert jól éreztem. Tetszett az, hogy sokan vannak. Szóval jó darabig nem játszottunk, mi nem volt saját nótánk, aztán egyszer csak voltak magyar szövegek az angol nótákra. És aztán eljött a pillanat, amikor óvom azt mondta, hogy kéne egy nótát írni, ezt vagy azt, nem tudom, mi volt az első közös nótánk, de talán a Rolling Stones Blues című. És akkor azért szépen lassan kinőtte magát, akkor lettek saját nóták, akkor azt nem tudom pontosan, hogy talán az a kislemez, az első kislemez az megjelent, és amiből sajnos nekem nincsen, ez a 320-as blues és a Rolling Stones blues, de hát itt már belejött a dologba az, hogy a Deák Bill Gyula is előkerült, aki nekem régi kőbányai barátom, akivel együtt nőttünk fel a Pongrász telepen, és hát ő járt le sessionökre, mint régen a Jackie-ek után, aztán ez, ugye, hozzászokott a közönség is, meg bekavartuk a zenekarba, és akkor megszülettek azok a dalok, amiből lett végül is a Kopasz Kutya film. Tehát sok dalt írtunk, óból nagyon termékeny szövegíró volt, és nekem is voltak ötleteim, és úgy vagy ráéreztünk. Tehát ez valamilyen szinten a film ugyan egy fiktív történet, de ezt a momentumot ezt jól elkapta Szomjas Gyuri. Tehát ez majdnem szó szerint így történt.
És a Hobó hogy viselte, hogy azért nem mindig volt elő? Tehát hiába volt frontember. Jó, mert ő frontember volt.
Szeretettel fogadta a Billt, és volt egy legendás történet, amikor a zenekar ugye megkapta az Ori működési engedélyt, nem is kellett bemenni vizsgázni, mert olyan nevetségesnek tűnt, hogy nekem ez egy csoportos működési engedély volt. Én nekem 71-ben, amikor az első engedélyeket kiadták, a 20-as sorszámú, megvan mind a mai napig az enyém volt, mert hát akkor Metro zenekarban játszottam. És akkor mit tudom én, 8 évvel később berendelték a zenekartori vizsgára, aztán küldtek egy táblát, hogy nem kell megjelenni rám való tekintettel. Tudták, hogy az én nevemmel fémjelzett dolog, az nem lehet olyan túl amatőr. És az Omega, illetve egész pontosan Benkő Laci, mint zenekar, elhívta a zenekart, hogy az Omega turnéban mi legyünk az előzenekar. És mondták, hogy jó, rendben van, de a Bill az nem a zenekar tagja, és ő nem jöhet el. És mondtam, hogy hát ha nem a zenekar tagja, akkor mostantól a zenekar tagja, mert bejelentem. A Billnek volt működés engedélye, és hát ebben borzasztóan egy botrány volt, és Benkő Laci nagyon következetes volt, és mondta, hogy hát jó, hát akkor nem megyünk turnéra. És szóval mai napig nagyon hálás vagyok neki, érted, de nagyon jó barátom, és szóval tényleg ő is egy olyan muzsikus, aki nem tudok rosszat mondani, mert tényleg következetes. És
így van, ez agya is a helyén van,
ember
is.
Rendben van minden Lacival.
Nagyon-nagyon
mély érzésű, kedves ember, és nagyon sokat tett ebbe az országba azért, hogy itt legyünk, ahol vagyunk, tehát nem lehet kisebbíteni az érdemeit.
Ezt én pontosan így gondolom. Akkor most hallgassunk meg egy zenét. Mit hallunk?
Hát az alapdalt, ami ugye a legelső nagyon híres Hobo Blues Band dal lett, és egy picit a mi himnuszunk, ugye Deák Bill Gyulával mindketten Kőbányáról származunk, ez a Kőbánya Blues című dal.
És ott is maradtatok?
Ott vagyunk, igen. Sziasztok!
Németh Nyiba Sándor vagyok, ne feledjétek, minden szerdán 21 és 22 óra között az Élő Legenda című műsort hallhatjátok. Vendégeim lesznek olimpiai, világ és Európa bajnokok, és különféle művészeket is meghívok a műsorba. Találkozhattok legendás zenészekkel is, ne feledjétek, minden szerdán 21 és 22 óra között Élő Legenda. A műsor élő, telefonáljatok és küldjetek e-maileket. Várok benneteket. Sziasztok! Tehát az Élő Legenda című műsort halljátok. Soha rosszabb ne legyen az életünk. Tegonnal beszélgetünk, és kőkemény izzadásba veszünk részt, hiszen szauna van itt a stúdióban. Igazi rockzenész módjára inki gombolva, hogy kell ezt, de nagyok, tehát nem szégyeljük, hogy hogy nézünk ki. Hát ez van most itt a stúdióban, úgyhogy maradjatok továbbra is velünk, hiszen valós dolgokról beszélgetünk, a Hobo Blues Bandről. Mondjál még néhány gondolatot, hogy milyen most a viszonyod, mondjuk például Hobóval, vagy Billel, de az igazat, mert itt vannak kint az emberek, önnek értünk.
Ma délután beszélhetem a Hobóval, úgyhogy vannak tervei a 30 éves jubilommal kapcsolatban, úgyhogy a Billel gyakran beszélgetünk, közel lakik, és neki hát én írtam lemezt is, nem is olyan régen. Hát ő azt gondolja, hogy nagyon régen, mert folyamatosan szekírosz, hogy kéne újat írni, de majd biztos eljön annak is az ideje, úgyhogy megvagyunk, találkozunk, és csinálja mindenki a maga dolgát.
Én azt gondolom, hogy ez egy csodálatos dolog, mert természetesen mindenki külön úton jár, és ez így normális, hogy nem vagytok napi kapcsolatban, de ami összekötött benneteket, az azért még most is él, és ha kell, akkor pillanatok alatt össze tudtok állni, és tovább tudjátok vinni azokat a szép gondolatokat, azokat a csodálatos zenéket, amiket megírtatok együtt. Hogy telnek a hétköznapjaid, mert a Kőbányai Zeneiskolában igazgató vagy. Mennyi idődet veszel maga az iskola, és mennyi időd marad a fellépésekre, és majd visszatérünk a fellépésekre, mert erről beszélgettünk már előtte, és szeretném, hogyha képet kapna a közönség, hogy gondolkodik ezekről. Egon.
Hát ez egy 10 éves intézmény, ez a Kőbányai Zenei Stúdió nevre hallgató zeneiskola, ami kifejezetten a könnyű zene oktatására szerveződött. Voltak előzményei, a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete üzemeltetett most már 30 éven keresztül egy iskolát, mert Szófia utcában volt, de az inkább a vendéglátóipar területére összpontosított, és ez egy ilyen szerencsés egybeesés volt, hogy a szakszervezet főtitkára, dr. Gyimesi László, az nekem katonatársam volt, együtt jártunk a László gimnáziumba, szóval egy régi a kapcsolat, és valamiért pont akkor találkoztunk, amikor én önkormányzati képviselő voltam Kőbányán, és volt az épület, ami használaton kívül volt. Már előtte gondolkoztam én azon, hogy valamit kéne, tehát az embernek a tudásából illene valamit továbbadni a következő nemzedéknek, csak ennek a formáját nem tudtam. Tehát először megcsináltam az Orci kertben ezt a Jarok színpadot, tulajdonképpen egy pici ifjúsági park jellegű dolog volt, és ez nagyon dübörgött 2 évig, tehát a tóparton, amit a Csini Baba című filmből ismertek, hát azt a dizájnt, ezt tulajdonképpen hát nem mi találtuk ki, hanem mi hoztuk rendbe, tehát ott a filmes díszleteseknek nem kellett nagyon hozzányúlni hozzá, és ott minden nap játszottak zenekarok, ki volt találva az, hogy a bevétel az övék volt, mi a büfét üzemeltettük, és abból mi vígan éltünk, és hát hagytuk őket próbálni napközben, hát ott volt rám mód. És akkor utána bejött ez az épület, és ez egybevágott azzal, hogy a szakszervezet keresett egy objektumot, ahol nem a város közepén, mert a Szófia utcában egy bérháznak a 3. emeletén van a stúdió, tehát ott nem lehetett dobot tanítani rendesen, mindig konfliktusok voltak, és akkor nekiálltunk, és elkezdtük csinálni ezt az iskolát. Ebből borzasztó sok kézi munka volt, mert nem volt pénz igazán arra, hogy ezt a formában hozzuk, ami alkalmas az oktatás céljaira. Tehát mostanra kikerekedett, mert akkreditálták az iskolát, tehát mi most az oktatási rendszer részeként, mint művészeti szakiskola működünk, 3+1 évfolyamon, évfolyamonként 60 növendékkel, 40 valahány fős tanári karral, egy OKJ szakmának a legmagasabb végzettségét adó bizonyítvánnyal bocsátjuk a gyerekeket útjára, de hát tartalommal is meg